Nekem tényleg kattanásom ez, hogy neveljük rá az embereket arra, hogy egyenek sokkal több zöldséget, hogy főzzenek kevesebb zsírral, és fogyasszanak kevesebb húst. És ezzel a hozzáállással kevesebb pénzt tudok keresni, hogyha ilyen nagyon egyszerűen akarom lefordítani, mint azzal, hogyha kiszolgálnám, megnézném minden héten, hogy a Google-ben mik a legnépszerűbb keresések, és ezt szépen kiszolgálnám, mert akkor már találnál nálam rengeteg tiramisu, rengeteg bolonyai, meg rengeteg gulyásleves receptet, biztos, hogy sokkal jobban pörögne az oldalam, és biztos, hogy több hirdetést tudnék eladni. Ezt jelenti, hogy ez egy értékalapú döntés, mert így is tudok hirdetést eladni, és így is pörög az oldalam, csak lehet, hogy alacsonyabb fordulatszámon, és lehet, hogy fele annyi hirdetőm van, de én nekem meg nem az a célom, hogy három kacsalábon forgó palotát felépítsek, hanem tényleg a saját kényelmes életünk mellett van bennem egy ilyen érték szemlélet, amiből nem fogok engedni, mert egyszerűen ez vagyok én.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton ül mellettem.
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig Havas Dóra, gasztroblogger.
Sziasztok!
Neked egy abszolút fontos jelmondatod az, hogy tudatos hedonizmus, és most 2023 Magyarországán mennyire lehet tudatos hedonista az ember így az ismert körülményeket figyelembe véve?
Hát nyilván erre a válasz az, hogy semennyire, és akkor sziasztok! Ennyi volt a mai beszélgetés.
Köszönjük szépen!
Ugye tisztában van mindenki azzal, hogy ez most mennyire nehéz, hogy pont háromszor annyiba kerül mondjuk a vaj, mint egy éve, és ugye a hedonizmus alapja a vaj, tehát hogyha a francia konyhából indulunk ki, hát nyilván most én se locsolom a vajat mindenre, és nehéz is egy kicsit erről beszélni, tehát hogy én azt választottam, hogy nem annyira nyilvánulok meg erről a nehézségről a felületeimen, mondjuk jó csöndben is voltam pont ezért január-februárban, mert hogy nem lehet erről se indulat és politika mentesen ugye beszélni, és én azt meg nem szoktam, mert hogy azért is ez egy ilyen gasztró felület, de közben meg azt gondolom, hogy mindenből ugye le kell adni, de az étkezés az az egészségünk alapja is. Tehát, hogy valahol meg muszáj akkor erre most egy kicsit többet költeni, hogy tudjunk funkcionálni. Tehát, hogy a gyerekeknek legyen agya az iskolába, meg mi is el tudjuk látni a munkában, amit el kell. Ahhoz táplálni kell normálisan a testünket, és meg kell oldani. Tehát, hogy mindent meg kell oldani mostanában, hát ezt is.
Az feltűnt, hogy, és írtad is, hogy tartottál egy kis szünetet a Facebookon.
Igen.
És akkor ezért volt ezek szerint?
Tehát nem csak ezért.
Nem csak ezért, de ez is szerepet játszott benne?
Hát ezen úgy gondolkodtam, hogy mennyire kell erről beszélni, de inkább azért tartottam a szünetet, mert egyrészt ugye az év vége, abban, amit én csinálok, az mindig elképesztően húzós, tehát nagyon sokat dolgozik az ember, és hiába tervezed meg, hogy mennyi munkát vállalsz be, és hány karácsonyi receptet fogsz kitenni, annak a végén pont mindig a kétszeresét kell. Tehát nem lehet, hiába kezdesz el augusztusban már zsárbót sütni, a vége mindig az, hogy még 23-án is 5 poszt van beidőzítve, amit muszáj kitenni. Szóval, hogy nagyon elfáradok ott a végére. És a másik ok pedig az, hogy szükségem van néha arra, hogy a social médiáról le tudjak teljesen csatlakozni, és ezt nem nagyon kommunikálom, lehet, hogy kéne, de ugye akkor az már megint egy ilyen social média kényszer. Egyszerűen most így adta ki a sors, meg amit belülről éreztem, hogy kicsit elutaztunk január elején, és nem esett jól visszatérni, tehát úgy éreztem, hogy szükségem van még egy kis szünetre, és azt is éreztem, hogy én ezt megengedhetem magamnak.
Még egy utolsó kérdés, csak ebben a témakörben, hogy ilyenkor az algoritmus meg ilyenek nem büntetnek, vagy ilyenkor nem kell neked arra tekintetedet, hogy kiesel a forgalomból? Vagy...
De biztosan kell, de akkor majd most dolgozom egy kicsit többet, és visszapedálozom magam, igen, meg egyébként nagyon sok kedves nyaggató üzenetet is kapok ilyenkor, de a saját szempontjaimat is néha lehet az előtérbe tolni.
És egyébként neked mennyi idő, amíg úgy érzed, hogy regenerálódsz mondjuk egy ilyen közösségi média fáradtságból, tehát most félretéve azt a részét, hogy zsárbósütés meg minden a hagyományos fáradtságot, hanem kifejezetten ez, hogy ez az állandó kommunikáció és összekötöttség.
Ez most 2,5 hónap volt, ilyen hosszan még soha nem voltam csöndbe, ez tény és való, de most ennyi kellett, pont.
Uh-huh. És egyébként, ha már szóba jött a közösségi média, az mindenképp nagyon érdekelne minket, hogy ugye te 2006-ban, azt olvastam, akkor indultál gasztrobloggerként, még nyilván nem hivatásosan, hanem nem, mint a bloggolók mindegyike, vagy nagy része, szenvedélyből. Kerested a felületet, és hogy ez azért most már egy elég nagy idő, hogy valaki, és elég sokat változott azóta az internetes nyilvánosság, és hogy te ezt, hogy láttad ezt az elmúlt, most már lassan két évtized, vagy bő másfél évtized változásait, hogy ez mi az, amiben előnyére alakult esetleg így a te szempontodból, meg úgy általában, és mi az, amiben meg rosszabb lett?
Hát én azt gondolom, hogy ez most egy nagyon jó időpont erről beszélgetni, mert most már tényleg elég az idő is, meg szerintem egy elképesztően izgalmas időszakon vagyunk túl, és én nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy ebbe tényleg a nullától mostanáig benne lehettem, remélem még tovább is, ameddig kedvem van ezt csinálni, meg ameddig jól érzem benne magam, mert hogy tényleg egy ilyen exponenciálisan fejlődő őrület lett. Most arra kicsit szerintem őrület, de hát ha a TikTok betiltásával, vagy ezeknek az őrületeknek a kicsit a kigyomlálásával normalizálódni fog a helyzet, mert szerintem mostanra azért a józan világ kezd elítődni. Tehát aki tényleg nem vonódik bele akár tartalomgyártóként, akár fogyasztóként ebbe az őrületes influencer dömpingbe, hanem tud az online jelenléten kívül is létezni, annak szerintem ez, ami most történik, ez már lehet, hogy egy kicsit sok, de közben nekem meg ezt végigcsinálni, ráadásul úgy, hogy az eleje tényleg nem egy tudatos építkezés volt, hanem egy ilyen szenvedély alapú dolog, amit azért a körülmények, pont tegnap voltam egy beszélgetésen, és akkor döbbentem erre rá, hogy a körülmények tőlem, ezt most értsétek jól, és tényleg idézőjelbe teszem, mert hogy csak pozitív érzések fűződnek hozzá, de hogy a körülmények tőlem ezt a spontaneitást nagyon hamar elvették. Mert ugye én 2006-ban kezdtem, és 2008-ban már volt az első ilyen hivatalos blogger kóstoló, vagy már nem tudom, minek hívták, de hogy ott nekünk már az anonimitásunkat el kellett veszíteni, pedig akkor még 2006-ban az tök jó volt, hogy a lila füge mögött, vagy a csili és vanília között mögött nem tudtuk, hogy ki van.
És a saját kollégáit se tudták.
Igen, ugye, senki nem tudta, igen.
Volt erről egy példa.
Igen, ez a nagy sztorim, igen, hogy ugye reklámügynökségen dolgoztam, és egyszer csak a saját blogommal találtam szembe magam a saját prezentációban, és kellett arról beszélnem, nem én tettem bele, hogy fú, ezek a blogok milyen menő, trendi dolgok kezdenek lenni, és néztem körbe, hogy akkor most tudja ezt valaki, hogy ez igazából én vagyok. Szóval az ott volt egy ilyen nagyon komfortos helyzet, ami lehet, hogy a mai szemüvegen átnézve röhelyesnek tűnik, hogy miért akartunk mi elbújni, mert most ugye pont minden arról szól, hogy mindenki kiteszi magát, és mindenki mondja a véleményét. És nekem szerintem volt ez ellen egy ilyen belső védekező mechanizmusom. Tehát, hogy én szerencsére már elég régóta csinálom ezt ahhoz, hogy ne akarjam magam ebbe teljesen beletenni, és nekem ez egyáltalán nem a saját magam mutogatásáról szól. Én nem akarok celebbé válni, én nem akarom, hogy mindenki tudja rólam, hogy ma éppen milyen színű a bugyim, vagy milyen krémet kentem az arcomra. Tehát nekem én tényleg a saját tartalmam mellett vagyok elkötelezett. És azt viszont, hogy ezt ilyen sok felületen mutathatom meg, és a saját teljesítési határaimat is feszegethetem azzal, hogy most egy rövid, feszes videót kell ebből vágni, vagy egy hosszabb lélegzetvételű, de grandiózusabb anyagot kell készíteni, tehát hogy ez egy nagyon jó játszótér, amit én élvezek. És én nem csak a recepteket és a főzést szeretem ebbe, hanem tényleg azt, hogy mivel van egy ilyen esztétikai kattanásom, nekem ez, hogy ezt sokféle felületen lehet megmutatni, azt nagyon szeretem.
És arra gondoltál már, hogy mi lenne, ha mondjuk most te lennél annyi idős, mint a gyerekeid, és te szeretnél, hogy most hasonló helyzetbe el tudnál indulni egy hasonló irányba, vagy teljesen képtelenség.
Akkor lehet, hogy a TikTokon kéne már eleve publikálni a
recepteket. Igen, gondoltam erre, és pont ugyanezen a beszélgetésen tehát mondtam, hogy az iskolában, ahol az én gyerekeim járnak, szoktak szervezni olyan nyílt napokat, ahol lehet menni szülőként bármiről előadást tartani azzal, amit te szeretsz, ami iránt elkötelezett, vagy ha a munkád olyan. És pont erre gondoltam, hogy a mai gyerekeknek erről kéne nekem előadást tartanom, hogy mi a különbség az influencerek között, akik akiket ők követnek, és a tartalomgyártók, vagy nem tudom erre mi a jó szó, de hogy a tartalom iránt elkötelezett influencerek között, mert hogy nagyon nagy. És azért, ha valaki ezt hosszú távon szeretné csinálni, akkor ebbe az irányba a tartalom felé kell menni, mert csak a maga mutogatás az nem elég. Úgyhogy én szerintem most is elmerném kezdeni ezért, mert hogy nekem tényleg nem az az indítatásom, hogy ez rólam szóljon, hanem az, hogy segítsek az embereknek klassz kajákat főzni.
És ha még egy kicsit visszatérünk, akkor a 2000-es évekbe, ugye akkor 2006-ban elkezdesz, aztán 2008-ban már te magad is rácsodálkozol, hogy erre mások már mint trendi dologként tekintenek. És hol volt az a pont neked egyébként, amikor ez átváltott főállásba gyakorlatilag?
Hát szerintem két váltó pont volt. Az első, amikor rájöttem arra, hogy ezt most már én nem csak magamnak csinálom, akkor ott lett egy ilyen felelősségvállalás bennem, hogy sokkal komolyabban kezdtem el azt venni, hogy akkor egyáltalán mi az a téma, tehát mondjuk milyen recepthez nyúlok egyáltalán, és mert ugye minden egyes receptet, amit lefejlesztek, egy kutató munka előz meg, ugye főleg akkor még, mert most azért már elég rutinosan főzök, de akkor még én is tanultam nem csak a blogolást, hanem a főzést is, és tökre nem volt mindegy, hogy mit mondok én egy tojásrántottáról. Tehát, hogy először volt ez, hogy akkor oké, ezt én most komolyan veszem, és aztán a második döntés az volt, amikor úgy döntöttem, hogy jó, én nem megyek vissza dolgozni a gyerekek után, hanem akkor én nekem ez lesz a munkám, és akkor ez 2012-ben született a Leo, tehát körülbelül utána egy évvel. Tehát akkor azért már blogger voltam mondjuk 6 éve.
Uh-huh, tehát azért már volt mögötted, meg gondolom egy olvasótábor is.
Igen, tehát hogy akkor már könnyű volt ezt a döntést meghozni, szóval ez ilyen szép fokozatosan, köszönhetően annak az élethelyzetnek, hogy én akkor ott otthon voltam két kicsi gyerekkel, hogy mellette ezt lehetett. Jó alvók voltak, jó evők voltak, meg hát én osztottam be az időmet, és akkor ezt lehetett mellette fejleszgetni, és tényleg ilyen szempontból ez jól jött ki, hogy amikor dönteni kellett, akkor már nem a nulláról indultam, hanem már egy biztos valamivel mögöttem.
Ez alatt a közel 2 évtized alatt nem csak a közösségi média változott sokat, hanem a magyar gasztronómiai élet is. És ezt pont a frontvonalból nézhetted végig.
Igen.
Ezt te hogyan tudnál összefoglalni ezt, hogy te mennyire, mert alapvetően azért abban egyetértünk, hogy pozitív irányban változtak itt a dolgok, hogy ezt te mikor láttad azt, hogy tényleg van enne, hogy te magad is hatással vagy arra esetleg, vagy ti gasztrobloggerek arra, ami itthon történik, és nem csak az látszik, hogy az éttermekben is, hogy egyre több jó étterem van, vagy jó kávézó, vagy bármi.
Ezt én nagyon gyorsan átláttam. Tehát, hogy azt a részét, hogy itt nekünk is komoly hatásunk van, és én ezt a részét szerettem is. Tehát ugye ez 2008-ban, amikor volt ez a blogger kóstoló, vagy valami hasonló, akkoriban jelent meg a Molnár B. Tamás féle kulináris karta. És ugye az elindította az egész vendéglátóiparnak az átalakulását, tehát hogy akkor elkezdődtek ugye azok a séfversenyek, ami most már Bocuse d'Or eredményeket hoz, akkor elkezdődött az alapozás, ami a Michelin csillagos éttermeknek kiugrási lehetőséget adott, tehát hogy a vendéglátóipari szektor az ott elkezdett robbanásszerűen növekedni, vagy fejlődni, változni, de hogy a másik oldalon ugye formálni kellett a közvéleményt is, a vendégkört is, és ezt nem csak az éttermek csinálták meg, hanem ezt megcsináltuk mi azzal, hogy akik ott az elején blogoltak, azok az emberek tudtak blogolni, akik sokat utaztak, akik ugye, mert ugye mi nyitottuk a világot, tehát mi voltunk azok, akik arról beszéltünk, hogy azért a gulyáslevesen meg a rántott húson túl egyébként létezik táj, tomka, gáj, mert akkor mindenki táj meg indiai ételeket főzött, mert ugye ez számított egzotikusnak. Ma már ez teljesen kipörögte magát, és most már mi is azt gondoljuk mindannyian szerintem, hogy abból kell főzni, ami itt van, tehát hogy a szezonális és a lokális alapanyagokra kell helyezni a hangsúlyt. De hogy ebben a változásban azért mi nagyon ott voltunk, és nagyon izgi volt ebben ott lenni, mert ugye a saját tapasztalatainkat beépítettük, és ugye nekem azért volt könnyű, de hogy ezzel sokan voltunk így, mert hogy nekem egy olyan családom volt, akivel pici korom óta állandóan utaztunk, tehát hogy nagyon könnyű volt nemzetközi recepteket, ízeket, ízélményeket beépíteni, mert hogy ezek gyerekkorom óta léteztek. És ma már azért mindenkinek kinyílt a világ, mert nem csak a az online világ változott nagyon nagyot, hanem mondjuk a fapadosok is ugye akkoriban kezdtek elindulni, tehát hogy mindenki elindult és világot látott.
Igen, és ezen belül a világlátott gyerekkoron belül is, ha jól olvastam, évekig vagy a gimnáziumkor időszakában Szíriában laktatok. Az úgy maga ez az élmény, ez mennyire volt mondjuk a te gasztronómiai ébredésednek része, vagy ez egyáltalán, tehát ez az egész közel-keleti gasztrokultúra mennyire meghatározó számodra?
Hát az ébredésemben nem játszott szerepet, de hogy nem bírok nem római köményt tenni mindenbe, az abban viszont abban nagyon erőteljesen igen, volt hatása. Szóval, egyszerűen az egyik kisfiam mondta ezt pár éve, amikor elvittem őket itt egy libanoni étterembe, és így tömték magukba a millióféle kencét, meg mindent, és így rám nézett ilyen, tehát tényleg tele volt a száj, és azt mondta, hogy fú, azért neked milyen jó, hogy ez a gyerekkori gasztró a élményed. És tényleg ez egy nagyon nagy igazság, hogy nekem azok az ízek, azok ugyanolyan mélyen vannak benne ebben a valamiben, ami az ember fejében összegyűlik, mint a rántott hús. Tehát, hogy amikor elkezdtem főzni, és mondjuk elkezdtem a közel-keleti recepteket olvasgatni, akkor utána már az első tökéletesre sikerült, mert egyszerűen azok az ízek, tehát az arányok, azok egyből előjöttek.
Tehát ez neked nem egzotikum, hanem ugyanúgy része az alapkódodnak, mint a magyaros. De egyébként még ezzel kapcsolatban csak egy, ami nem gasztronómiai kérdés, de tökre érdekel, hogy amúgy jártál azóta, tehát a polgárháború kitörés ott a Szíriában?
Nem, anyukám, nem. Tehát, hogy erről pont lemaradtam, anyukám nagyon szeretett volna visszamenni, de mi akkor nagyon mással voltunk elfoglalva, úgyhogy ő fogta a szüleit, és még pont a polgárháború előtt, azt hiszem, hogy talán egy hónappal a kirobbanása előtt jöttek vissza. Úgyhogy ők még jártak ott, és én már nem tudtam.
Hol voltatok?
Damaszkuszban éltünk, igen. És nekem az egy ilyen giga szívfájdalom, és most tervezek is legalább Libanonig visszamenni, mert oda legalább lehet.
Hát igen, és én is akkoriban jártam arra, és hát igazából nem tudom, hogy te neked, nyilván én egész más, hogyha valaki úgy találkozik ezzel, hogy ott él, de hát gondolom, akkor neked is megvoltak ezek, hogy az a savarma, amit ott adtak az utcán, hogy az mennyire teljesen más, mint teljesen amit akkor, más. Mint a girosz, ami akkoriban pont nagyon, akkor kezdett itthon.
Igen. Hát én azt a savarmát egyébként azóta se tudtam. Most egy hely van a Régi Posta utcában, ahol nagyon jól csinálnak, szírek is. Oda szoktunk járni, de amíg ők nem nyitottak meg, én azóta keresem, és hogyha bárhova Európába megyek, mindig keresem az arab savarmásokat. Igen.
Tehát ez akkor kicsit megnehezíti azt, hogy elfogad, tehát magasabbra teszi a lécet azzal, hogyha mondjuk itt Budapesten mit tartasz jónak mondjuk ebből a kebab világból.
Igen, az is egy tanulság lehetett ott, hogy ott filérekből lehetett nagyon jókat. Tehát hát most én turistaként voltam ott, és akkor savarmán meg falafelen.
Falafel, tehát azok a falafelek, ezek a kocsik, amiken tolják a hegyekbe fel, és tényleg ott készíti, tehát a srác, amikor épp nem eladja, akkor meggyártja a falafeleket. Igen, meg azok a soban eltett savanyúságok, szóval, hogy tényleg van ott egy olyan ízvilág, és egy ilyen illat felhő lengi be az egész város, vagy lengte be.
És az édességekről még nem is beszéltünk.
Arról nem is beszélve, igen.
Azok nem gyakoroltak rá hatást, hiszen ez egy teljesen más ízvilág.
És... Nagyon más ízvilág. Én nem, mindenki azt hiszi rólam, de most el kell oszlatnom ezeket a téfiteket, én nem vagyok annyira édes szájú. Tehát nagyon szeretek sütni, de az ilyen masszívan édes édességekből egy-két falatot bírok csak megenni, akár egy csoki múzból is, és hát ugye egy ilyen arab édesség ezt meg sokszorosan felülmúlja, úgyhogy a pisztáciát imádom, meg volt egy fagy is, ahova nagyon sokat jártunk, ahol elképesztő fagyikat készítettek, nem voltak túl édesek, de hát az arab édességekhez azért kell egy beállítottság.
És volt más ország is, ahol hosszabb? Tehát most írtam, hogy hónapokon
szóltak? Igen, igen, én utána ugye innen hazajöttünk, akkor itthon jártam főiskolára, meg egyetemre, és amikor a főiskolán szakmai gyakorlatot kellett csinálni, akkor engem még húzott vissza ez az arab világ, és akkor még Bahreinbe éltem közel egy évet, és az már egy nagyon más tapasztalat volt, tehát ott ugye már nem a diplomácia, meg a szülői, meg a családi védőháló volt körülöttem, hanem egy egyedülálló nőként Bahreinbe, ott kicsit másokat tapasztaltam.
Érdekes, igen. De egyébként akkor ott marketinges gyakorlaton
Igen, ott egy reklámügy, tehát akkor még nem volt internet, illetve még csak e-mail volt, akkor felütöttem a bahreini telefonkönyvet, végignéztem az összes nemzetközi reklámügynökségnek a listáját, és akkor végig hívtam őket, és az egyik a DDB volt egyébként, aki azt mondta, hogy oké, jöjjek, és mentem.
De ezt gondolom azért nem volt tipikus, hogy
nem.
Így Budapestről,
Budapestről nem, de egyébként az ottani DDB-nek egy francia kreatív igazgató tulajdonosa volt, aki gondolom a feleséggel él. Nem tudom, hogy ő hogy került Bahreinbe, és két angol lány volt, rengeteg indiai, szóval egy nagyon nemzetközi csapatba csöppentem, és ők így, nekik természetes volt, hogy egy külföldi jön, hogy épp Budapestről, az meg nem nagyon érdekelte őket.
És ott kaptál újabb löketeket ehhez a gasztronómiai érdeklődéshez, vagy még ott sem?
Ott annyira nem, mert ott az nem volt annyira izgi, szóval a Bahrein ugye olyan, akkoriban még Dubaj se volt olyan, mint most, de hogy azért ezek az olaj arab országok egész másmilyenek, mint ezek az ősi kultúrával rendelkező arab országok, úgyhogy Bahrein az már akkor éppen elfogyóban volt az olaj, még nem volt forma egy, tehát az akkor nem éppen a virágkorát élte, de annyi időre, amennyire ott voltam, addig jó volt.
És egyébként, ha visszatérünk akkor Magyarországra, és kicsit az éttermekhez, amikről ugye beszéltünk, hogy hogyan átalakultak, amióta te gasztroblogger vagy ezzel párhuzamosan, de hogy te mennyit jársz amúgy étterembe, és mennyire tudatosan, tehát hogy van-e ebben is olyan fajta tudatosság, hogy azért így kövesd a trendeket meg, hogy mi történik így a magyar gasztronómiában, vagy csak így, mint ahogy mindenki, ha éppen valamit megkívánsz, akkor elmész és eszel valamit.
Nagyon tudatosan járok étterembe, és éppen ezért kevés étterembe szeretek járni. Tehát, hogy tényleg azt szeretem, amikor azt érzem, hogy na, én ezt otthon nem tudnám így elkészíteni, vagy nyilván nem szánok rá annyi időt, és kell, hogy adjon valami pluszt. Tehát, hogy ilyen átlagos magyar étterembe azért nem szeretek járni, mert azt érzem, hogy drágán eszem semmi különöset. És ezért, éppen ezért nagyon követem is, hogy milyen helyek nyílnak, hogy a séfek honnan hova tartanak, hogy mik a trendek, és kicsit fájlalom, hogy rengeteg nagyon jó ázsiai koncepcióval rendelkező étterem nyílik, mindegyiket imádom, de nagyon hiányolom a magyar vagy az európai koncept. Tehát ezt a bisztrokonyhát szeretném én nekem a fine dining az olyan élmény, amit évente egyszer nagyon szívesen, de azon kívül nem nagyon van rá igényem. Viszont a jó minőségű éttermi kosztra meg nagyon lenne igényem, és azt viszont kevésbé tudom megtalálni, van pár kedvenc helyem, de hogyha ebből az európai, magyaros gasztróból lenne több, azt azért nagyon kultiválnám.
És mit gondolsz ahhoz mit szólsz ahhoz a trendhez, ami a klasszikus magyar ételek újra gondolásával. Most akarom jutott eszembe, hogy itt pont két hete Salinnyi volt a vendégünk, és ő nagyon nem volt erről.
Sarkos véleményt
fogalmazott meg erről, hogy miért kell a paprikás krumplit szögletesre, ahelyett, hogy megcsinálnák rendesen.
Igen, én azért nagyrészt ebben egyetértek a Noémival. Én azt gondolom, hogy nagyon korrektül elkészített ételekre lenne szükség, és lehet apró dolgokon változtatni, amitől az éttermi lesz szemben az otthon készítettel. Tehát mit tudom én, vannak olyan helyek, ahol mondjuk a mákos gubára még rá sütnek egy ilyen roppanós karamell réteget, soha nem csinálnám meg otthon, de éppen ezért visszamegyek oda mákos gubát enni, mert hogy az egy kicsit különlegesebb. Nincs újra gondolva, nincs kitalálva, csak egy picit csavartak rajta. Ez nekem belefér. Az, amikor már, nem tudom én, összemossuk a francia rakott krumplit a magyaros rakott krumplival, és igazából az már nem is rakott krumpli, de akkor azzal, hogy nehéz mit kezdeni, mert a rakott krumpli meg legyen rakott krumpli. Szóval, hogy én is azt gondolom, hogy inkább legyenek nagyon-nagyon korrektül és modern konyha technológiával elkészített klassz magyar ételek. Én azt szeretem.
Tudsz egyébként példát is mondani arra, hogy azért vannak ilyenek? Vannak ilyen jellegű éttermek? Mondtad, hogy ez hiányolod, de
azért... Igen, azért van egy-két, tehát hogy most mondjak éttermeket. Persze, a Szaletli például szerintem ebben a témában nagyon jó. Az egyik kedvencem, ahova mostanában sokat járunk, a Kismező, ahol pont ez van, hogy nagyon ismerős alapanyagok, nagyon ismerős ízek, ott mondjuk talán még meg is jelenik a hab, meg van, nem tudom mi, de hogy az még pont annyira van újra gondolva, hogy szerintem belefér. Ez a kettő tuti. gulyás, nem is tudom, a Hildában voltunk talán mostanában még, ami jó volt. Tehát, hogy van, de hogy gondolkoznom kell rajta, hogy hol tudok egy jó gulyáslevest tenni.
És hát ugye...
Gettó gulyást szeretjük a gyerekekkel.
És hát felmerül ugye ilyenkor, biztos mindig minden alkalommal megkérdezik tőled, hogy oké, hát miért nem mutatod meg te? Miért nem csinálsz te egy éttermet, vagy miért nem állsz be te a
igen, azért, séfnek? Mert én egy jól képzett háziasszony vagyok, és egyáltalán nem vagyok vendéglátós. Tehát az egy külön szakma. A séfek és a szakácsok előtt leborulok, mert ha nekem minden nap meg kéne főzöm ugyanazt a mágos gubát ugyanúgy, akkor lehet, hogy eret vágnék. Tehát, hogy ahhoz egy egész más beállítottság kell.
Pedig azért ugye te is elég sokat főzöl, ahogy arról vezetett, hogy
rengeteget, de na, mondjuk nem ugyanazt. Tehát, hogy lehet, hogy van olyan nap, amikor 14-15 ételt is megfőzök, mert éppen fotózunk vagy forgatunk, de az nem 15 mákos guba, hanem azt mind különböző 15 étel.
Igen, szerintem ezt egy újságíróként kicsit úgy tudjuk pont elképzelni, mint hogy mondjuk egy szakterület kutatója, akivel mi egyszer beszélgetünk, és akkor két napig tökre érdekel minket ez a téma, aztán igen, megyünk tovább egy következőre, és valaki meg annak szenteli az életét.
Igen, és ő egész nap azt kutatja minden nap.
Igen, úgyhogy akkor ez így más, de akkor fel sem merült benned soha ilyen, még ilyen álmodozás szinten se,
hogy... De volt egy idő, amikor nagyon szerettem volna egy ilyen reggelizős kávézóst, hogy ne kelljen az éjszakában is benne lenni, de már ezt is elengedtem, mert nem is nagyon tudom, hogy ha nyitnék egy helyet, akkor azt valószínűleg tulajdonosként vagy üzletvezetőként tudnék én ott jelen lenni, de biztos, hogy nem én állnék a konyhába. Lehet, hogy ilyen koncepciókat, nagyon jókat ki tudok találni, de nem biztos, hogy az aztán meg is mondjuk nyereséges lehet, vagy meg, tehát hogy ez tényleg egy szakma.
És ebből pedig van is azért konkurencia.
Tehát
persze. Ebből például azért van elég sok most Budapesten.
Ilyen reggelizős, persze, az igen, mondjuk ez mondjuk kb. 15 évvel ezelőtt volt az álmom, amikor ezek nem voltak. És biztos most is, ha belelovalnám magam, ki tudnék találni olyan éttermet, ami szerintem jól menne és klassz lenne. Lehet, hogyha jönne valaki, aki azt mondja, hogy na, én ezt veled megcsinálnám, én értek hozzá, hogy az, hogy működik, te megadd azt, amihez te értesz. Lehet, de nekem ez nem álmom.
És egyébként ugye beszéltünk arról, hogy akkor a internetes nyilvánosság hogyan alakult az elmúlt 15 évben, meg a éttermi világ hogyan alakult, de emellett, vagy ezzel összefüggésben, hogy nem csak az interneten, hanem úgy általában a sztárséfek megjelentek a színen, igen, ugye hát nyilván nem csak Magyarországon, vagy Magyarország követte ezt a trendet, igen, ami már Amerikában, meg máshol mondom, sokkal régebb óta ment. Ezt a részét, hogy most már tényleg nem lehet úgy bekapcsolni a tévét, hogy egy gasztró vetélkedőbe ne fussunk, ezt te hogy látod, hogy ez növeli az embereknek a tudatosságát ezen a téren? Tehát, hogy ennek van ilyen pozitív hatása, vagy szóval hogy éled meg? Meg egyáltalán, hogy ez a ti szegmenseteket segíti-e, vagy van, hogy inkább így kompetitív, így, hogy mondjam,
versenyhelyzetet
teremte, vagy tehát, hogy érinti-e bárhogyan mondjuk azt, amit te csinálsz, az, hogy közben az egész környezetben óriási átalakulás volt, és a gasztró azért egy ilyen, még egy magyar viszonylag kis piacon is azért egy ilyen elég nagy biznisznek tűnik.
Igen, ez egy nagy biznisz. És azt gondolom, hogy mivel ez egy biznisz, nyilván nekem is segít, mert hogyha mások el tudnak adni szakácskönyveket, és én ügyes vagyok, akkor én is el tudok adni szakácskönyvet, mert van egy nyitottság, egy befogadó készség arra, hogy a gasztronómia az túlmutat azon, hogy minden hétvégén megfőzte a húslevest, meg a mondjuk a rántott húst, mert ezzel például osztam most itt egész nap. Szóval biztos, hogy teremt egy piacot nekem is, és azt is gondolom, hogy a vetélkedő műsorok, az viszont az csak egy show műsor. Tehát, hogy ott teljesen mindegy, hogy igazából mi a téma, mert a realitynek és a vetélkedőnek a teljesen jól ismert klasszikus fogásaival operál. Ezek tudatosságra biztos, hogy nem nevelnek. Tehát, hogy ezek inkább megteremtik azt a gasztronómiára való nyitottságot, meg megteremtik az igényt, de nem hiszem, hogy bárki is törekedne rá, hogy ezekkel a műsorokkal akár a környezetvédelemre, akár a tudatos gasztronómiára bárkit ráneveljen. De hogy én azt érzem, hogy ezek a dolgok szépen megférnek egymás mellett, és aki konzekvensen tud képviselni egy témát, és abban tényleg hisz, és azt hosszan tudja vinni, akkor annak, mivel, hogy van a gasztrónak tényleg egy nagy piaca, mindenki szépen itt ellavírozgathat rajta.
És egyébként, ha már a tudatosság szoba került újra, te ebben hol húzod meg a határt, vagy hogyan húzod meg a határt, tehát mennyire könnyű, mert azért ez nem annyira evidens a hétköznapokban egy ilyen globalizált, de közben ilyen átalakulóban lévő világból. Persze mindenki nagyon szereti a lokalitás trendjét, meg a szezonalitás, meg a minden, de hát közben a hétköznapi életben ezeket nem feltétlenül egyszerű megvalósítani, sem idő és energia szempontjából, sem pénz szempontjából akár.
Igen. Hát én több pénzt áldozok a háztartást, tehát hogyha megnézem, hogy mondjuk nekünk mi a havi beosztásunk, akkor nálam biztos, hogy több pénz kerül allokálásra, amikor a gasztro az alapanyagok beszerzéséről van szó, és én igenis tudom, hogy hova megyek tejfölér, hova megyek, mikor megyek piacra, és vásárolok szupermarketben, de odafigyelek arra, hogy ne a messziről érkező, biztos, hogy csak szezonálisat veszek, és ott is, hogyha lehet, akkor nézem, hogy ez azért vannak most már olyan beszállítók, magyar termelők, akik fixen az egyikbe, a másikba, de beszállítanak. És erre odafigyelek, hogy ezeket vegyem meg. Emellett járok piacra, vagy rendelek ilyen zöldségboxokat. Tehát azért, amikor, ha az ember erre rááll, akkor ezt meg lehet valósítani, és viszonylag jó áron is meg lehet valósítani. Ismerni kell hozzá a piacot, mert ennek is megvan a piaca. Sok zöldségbox van, sokan szállítanak házhoz, tehát hogy mindenki tényleg a saját pénztárcájára ezt rá tudja szabni. Tény és való, hogy ez idő, energia, érdeklő és szükségeltetik hozzá, mert különben sokkal egyszerűbb bemenni bármelyik hipermarketbe, és csak összekapkodni azt, ami éppen a szemed előtt van.
Egy interjúban nemrég azt mondtad, hogy bár te is látod, hogy a gulyásleves, ha a gulyáslevesről posztolsz, a sokkal több katnítást hoz, mint hogyha az indiai zöldségköriről, de mégis te hoztál egy ilyen értékalapú döntést, hogy nem abba az irányba ment. Tehát ez mit jelent pontosan a mindennapokban?
Ez azt jelenti, hogy nekem tényleg kattanásom ez, hogy neveljük rá az embereket arra, hogy egyének sokkal több zöldséget, hogy főzzenek kevesebb zsírral, és fogyasszanak kevesebb húst. És ezzel a hozzáállással kevesebb pénzt tudok keresni, hogyha ilyen nagyon egyszerűen akarom lefordítani, mint azzal, hogyha kiszolgálnám, megnézném minden héten, hogy a Google-ben mik a legnépszerűbb keresések, és azt szépen kiszolgálnám, mert akkor már találnál nálam rengeteg tiramisu, rengeteg bolonyai, meg rengeteg gulyásleves receptet, biztos, hogy sokkal jobban pörögne az oldalam, és biztos, hogy több hirdetést tudnék eladni. Ezt jelenti, hogy ez egy értékalapú döntés, mert így is tudok hirdetést eladni, és így is pörög az oldalam, csak lehet, hogy alacsonyabb fordulatszámon, és lehet, hogy fele annyi hirdetőm van, de én nekem meg nem az a célom, hogy három kacsalábon forgó palotát felépítsek, hanem tényleg a saját kényelmes életünk mellett van bennem egy ilyen érték szemlélet, amiből nem fogok engedni, mert egyszerűen ez vagyok én.
És ez a karrieredet végigkísérte ez, vagy azért voltak olyan időszakok, főleg az elején, vagy amikor még nem volt ekkora olvasótábor, nem volt ennyire biztos, hát ennyire biztos lábakon a brand, akkor azért kellett úgy éreztetni, hogy kell kompromisszumokat is kötni ilyenkor a közízlés?
Nem. Ez nekem teljesen végigkísérte a karrieremet, olyannyira, hogy nagyon sokáig rólam azt gondolták, hogy én csak így a 12. kerületi biomamiknak vagyok a bloggere, és aztán persze ez változott. Az egyetlen időszak, amikor ez egy kicsit enyhült, ez a ragaszkodásom, az volt, amikor nem egyedül voltam tulajdonosa a márkámnak, vagy a cégemnek, mert akkor egyszerűen már nem csak a saját igényeimet kellett kiszolgálni, hanem egy gazdasági vállalkozást is működtetni kellett. Nem is lett sikeres, mert hogy én nem tudtam ketté törni nem a gerincemet, mert azért ekkora problémák nem voltak, de hogy én nem tudtam magamat megerőszakolni, viszont úgy meg egy akkora cég nem tudott jól működni, és akkor inkább úgy döntöttem, hogy akkor ne abban a formában működjön.
És nem sajnáltad, hogy a lila fügét el kellett engedned? Hiszen mégis csak ezt tett téged.
De azt nem. Ezt egyébként ezzel a mondatoddal nem értek egyet, mert a lila füge az én voltam, meg ugye tehát a saját
összenőtt
magamat.
Veled,
igen, összenőtt velem, de azt nagyon sajnáltam, és az nagyon nehéz volt, de azt gondolom, hogy az viszont egy ilyen lecke volt nekem, hogy nem lehet mindent akarni egyszerre, és hogyha valami rossz döntést hozol, annak van ára. De azt gondolom, hogy nem fizettem én azért olyan drága árat azzal, hogy a lila fügét elveszítettem, mert a lila füge nélkülem nem nagyon van, nincs mögötte tartalom, én viszont én maradtam így is, úgyhogy ez egy fejezet az életembe, amit olyan szempontból egyébként nem volt kár lezárni, hogy hogy az, tehát hogy mostanra azt gondolom, hogy az a lilafüggés időszak egy ilyen nagyon fontos építkezési időszakot jelent az életemben, de egy sokkal tudatosabb működést tudok most már magamévá. És ezt egyszerűen fel kellett nőnöm, és nagyon jó, hogy most már nem kell azt mondanom, hogy nekem három gyerekem van, az egyik a lilafüge, a másik kettő, meg a két fiam, amit ők egyébként utálnak jogosan, hanem most már ez nincs, hanem most már én vagyok és a gyerekeim, és ez tök jó.
És egyébként ez abban dilemmában is érdekesen képbe jön, amit még a blogos induláskor említettél, hogy ez a anonimitás, meg a igen, személyiség, meg az influencerek, mert hogy azért amellett, hogy élvezted az anonimitást egy-két évig, mint mondtad most, amellett ennek az egésznek, meg magának az egész blog felfutásnak is a személyes hangvétel viszont persze, elengedhetetlen része volt, és nyilván ennek az egész szcénának, amit te csinálsz, nem lehet kivenni belőle ezt a személyiséget. Pontosan. Azon túl, hogy milyen recepteket adsz, az egy dolog, az nyilván a tartalom fontos, ahogy mondtad is, de a személyiség ugyanolyan fontos.
Igen, és a személyiség benne volt a lilafüggében is, viszont ha valamit megmutatott ez az elmúlt 15 év, az pont az, hogy az én márkák nagyon felerősödtek, és nagyon nagy szerepet kaptak. Tehát, hogy ez már akkor is egy kérdés volt, hogy a lilafüggének az életében ez a... Mert amikor elmentem egy tévéműsorba szerepelni, egy műsorba interjút adtam, bárhol szerepeltem, ott mindig én szerepeltem, Havas Dóra vagyok, nem... Bár most is, ha megállítanak az utcán, sokan azt mondják nekem, hogy itt a lila füge, de hogy ugye ezért ez egy elég faramúci helyzet volt, hogy de bocs, én nem vagyok se lila, se füge, mert egy ember vagyok. Tehát, hogy a márka szempontjából is ez egy jó döntés volt.
Van neked televíziós műsorod is jelenleg is. Ezt mennyire tudod függetleníteni a brendettől, vagy mennyire, vagy kell egyáltalán, vagy pedig ez a kettő kiegészíti egymást?
Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a TV Paprikával nekem már nagyon sok évre visszamenőleg egy nagyon jó partneri kapcsolatom van, és ők szeretnek engem annyira, hogy hagyják, hogy azt csináljak a saját műsoraimban, amit akarok, olyannyira, hogy én is gyártom őket. Tehát, hogy én vagyok a műsoroknak a producere, és ezáltal azok a témák és azok a receptek kerülnek ott bemutatásra, amit nekem aktuálisan tényleg fontosak. Úgyhogy egyáltalán nem is szeretném a márkámtól függetleníteni a tévés szerepléseimet, mert hogy tud ilyen nagyon jól összecsatlakozni a kettő, és építi egymást.
És egyébként ugye mondtad, hogy az elején teljesen igazából így improvizálta, vagy hogy mondjam, nem igen, a szándékaid szerint alakult ez az egész, mert nem tervezted, hogy ebből fogsz élni. Másrészt viszont mondtad, hogy mondjuk az étterembe járásban mennyire tudatos vagy, azóta egyébként ebbe az üzleti részébe, vagy a brandépítésbe is beköszönt ez a tudatosság? Tehát most már ilyen üzleti terveid vannak, meg nem tudom én mi arra vonatkozolok, hogy mit akarsz mondjuk a következő években elérni, már amennyire ezt a mai világban lehet.
Igen, igen. Tehát, hogy egyrészt a brandépítésbe szerencsé, ugye nekem az eredeti szakmám, én reklámügynökségen dolgoztam, tehát a márkaépítés az mindig is a szakmai életemnek egy fontos része volt, és már a Lilafüge márkánál is azért ez azon túl, hogy nem voltak vele óriási terveim, tudtam, hogy milyen arculatot szeretnék neki, tehát hogy azért az akkor is ki volt találva, és szerintem még az elején egyébként ezért is lett népszerű a lilafüge, mert kinézett valahogy, és aztán nekem azt meg kellett tölteni tartalommal, de ez az, a szép fotók, meg a jó arculat az elején, ugyanúgy, mint a bornál a címke, úgy vitték a lilafügét, aztán persze nyilván kellettek a jó tapasztalatok, meg a működő receptek ahhoz, hogy ez fönn is tudjon maradni, mert egy jó logót mindenki tud terveztetni az elején, de aztán utána, hogy az még 10 év múlva, vagy 15 év múlva is, igen, releváns-e, az már egy másik kérdés, de hogy az ilyen szempontból végig volt bennem egy tudatosság, és aztán így az üzleti dolgokban meg nagyon sokat kellett tanulnom és fejlődni, mert azért a gyerekek előtt én 12 évig egy ilyen biztonságos multikörnyezetben dolgoztam, ahol elég sok mindent kitaláltak helyettem, és a jól működő rendszereket nem kellett megalkotni, csak működtetni. Itt meg ugye meg is kell alkotni. De azt gondolom, hogy ez egy folyamatos tanulás, és igyekszem ebben is fejleszteni magam, és vannak igen terveim, és úgy nagyjából kitalálom azért előre, hogy mikor mit szeretnék elérni.
És egyébként nyilván az előbb, amire utaltam, hogy mennyi bizonytalanság van, ebből az egyik nagy dolog volt a COVID az elmúlt igen, években, de hogy a COVID olyan szempontból viszont hozott egy ilyen, legalábbis akkor úgy tűnt, hogy hirtelen mindenki elkezd otthon főzni, aki eddig nem főzött, és kenyeret sütött mindenki, meg minden. Ezt amúgy mennyire látod, hogy megmaradt-e, vagy inkább amint újra normalizálódtak a viszonyok, mindenki visszatért a régi szokásaihoz.
Hát kíváncsi lennék, hogy hányan sütnek még kenyeret. Tehát arra tényleg kíváncsi lennék, mert az biztos, hogy a kovász biznisznek, vagy a kovász tudatnak nagyon sokat segített a Covid. Én azt gondolom, hogy ez az egész Covid sokkal kevesebb hasznot hozott nekünk, mint amennyit úgy bíztunk benne, amikor benne voltunk, hogy fog. Tehát az ember nagyon jól asszimilálódik a saját kényelméhez, és már elfelejtettük, hogy mennyi mindenben hittük akkor, hogy hiszünk, tehát hogy se a helyi termelők támogatása, se a 60 kilométeren belül elérhető zöldségek beszerzése szerintem már senkit nem foglalkoztat, vagy nagyon keveseket. Ami sajnálatos, mert hogy közben azért a Covid csak elmosta, ugye elterelte a figyelmünket arról, hogy azért itt van egy ilyen globális világválság kialakulóban a klímával kapcsolatban, szóval ez szerintem elég félelmetes. A főzéssel, tehát hogy egyszerűen ott rákényszerített mindenkit, hogy főzzünk otthon, de aki nem szeret főzni, az boldogan tért vissza az éttermek, és aki viszont nagyon nagyot tért vissza az éttermekbe, és akik viszont nagyon nagyot fejlődtek a Covid alatt, és ma is látjuk ugye őket, ezek a házhozszállító cégek, tehát akik a futárok és egyebek, ami megint csak nem a minőségi gasztronómia felé tolja az embereket.
Említetted, hogy a 2006, tehát körül akkor az indiai, táj, ázsiai konyha volt itthon nagyon trendi, és az ugye fő mindenki, neked ugye pluszban ott voltak az arab világba szerzett élményeid is, de épp ezért, mivel annyira nehéz most már újat mutatni, azért mégis viszont sokat utazol, azt mondtad. Tudsz-e még, hogy emlékszel-e még arra, amikor utoljára találkoztál valami olyan ízvilággal, vagy valami olyan nemzeti konyhával, vagy bármivel, amire azt mondtad, hogy hú, hát ilyet én még ezt még nem is láttam, és hogy meglepődtél, vagy pedig ez ma már, ilyen ma már nincs?
Hát szerintem olyan talán nincs, hogy... De biztos, hogy van. Na, ez hülyeség lenne, mert mondjuk nem jártam Peruba, és még nem kóstoltam meg a perui ételeket, de én nekem mindig van valami, amire rácsodálkozom. Tehát, hogy egyszerűen szerintem pont azért is tud a gasztronómia ilyen hosszan ekkora trend maradni, egyrészt, mert minden nap eszünk legalább háromszor, tehát, hogy fontos. Másrészt pedig annyi sok kreatív ember, akár szegénység vezérelte kreativitásból, akár a séfek, akik meg akarják váltani a világot, de hogy olyan sok mindenfélét találnak ki, vagy újítanak meg, hogy mindig van mire rácsodálkozni. Most legutóbb, amikor Olaszországban nyaraltunk a gyerekekkel, olyan lazányét kaptunk, és benne is van ennek a medvehagymás változata az új könyvembe, hogy csak ki voltak teregetve a nagy tészta, kifőtt tésztalapok, és megvoltak, ez Genovához közel volt, ugye onnan származik a pesto eredetileg, és csak meg volt küldve ez a forró, vajas tészta egy nagy adag, frissen elkészített vastagon rákenve a pestoval. És lazanyinak hívták, de nem volt összesütve, nem voltak a rétegek egymásra, nem is volt benne hús, szemedgyönyörködtető volt a zöldnek a frissessége, és sokkal vastagabb volt az a tészta, szóval egy teljesen egyedülálló élmény volt. Egy halászfaluba lábunk a tengerbe lógott, és ott a bácsi éppen ezt készítette el. Tehát, hogy igazából mindig lehet valami újjal találkozni, csak kell, hogy az embernek legyen rá szeme, hogy bemerjen ülni a nem turista helyre, hogy kimerjen rendelni azt, ami elsőre. Most rendelnél egy pestos lazányét? Nem. De mivel ott nézegettük, hogy a szomszéd asztaloknál mit esznek, és ott virított ez a zöld kaja, akkor mondtuk, hogy na, akkor mi is olyat kérünk. Szóval mindig lehet találni.
Igen, nyilván így étterembejárásként, vagy hogy mondjam, fogyasztóként ez abszolút ez az inspirálódás megvan, de egyébként ezek elkészítőjeként, és amikor ez már főleg munkává és megélhetésé is válik, sosem jelentkezett nálad ilyen főzési kiégés?
Na olyan még nem. Tehát az, hogy ne főzzek, az még nem tudott bekövetkezni.
Hát akkor ezek szerint azon a téren is akkor folyamatosan megvan az inspiráció. Igen,
meg ugye most már tényleg ez van, hogy vannak olyan hetek, amikor ilyen 100 fölötti ételt főzök le, hogy ennek most már van egy ilyen mátrixa, hogy tehát, ha akarnám, nem csinálom meg, mert úgyis eltérek tőle, mert ilyen típus vagyok, de ha akarnám, egy évre előre egy ilyen akciótervet fel lehetne állítani, ugye megnézed, mert könnyű, tehát a koordináta rendszer az adott, hogy mikor milyen ünnep van, mikor minek van a szezonja, egy kicsit megnézed, hogy éppen milyen trendek vannak, hogy most mit tudom, én sokan beszélek a koreai konyháról, és hogy ezeket hogy lehet összehozni, és már is adott a feladat. Tehát, hogy a kreativitásodat egy tök szép ilyen ilyen rendszerbe bele lehet foglalni, és akkor már csak azon belül, tehát hogy már tudod, hogy most egy húsvéti medvehagymás, tésztás valamit kéne csinálni, azt azért sokkal könnyebb kitalálni, mint hogyha ott ülsz a fehér lap előtt, és akkor na, akkor most mondj egy jó receptet.
Igen, igen. Ez akkor, tehát akkor ennek is azért kialakult tényleg egy ilyen keretrendszere idővel meg a tapasztalattal.
És akkor tényleg erre jönnek rá azok az inspirációk, amit egy bármilyen itthoni étterembe is megkap az ember, mert azért nagyon tehetséges és nagyon jól képzett séfek vannak most, mert tényleg főleg a fiatalok között, ahonnan azért jön egy-egy olyan, hogy erre sose gondoltam volna, hogy milyen klasszul van oda téve az egy szem olaj, forró olajba mártott, nem tudom, én petrezselyem, és akkor ezeket úgy beemeled, és ehhez még ugye hozzájönnek a külföldi tapasztalatok, szóval tényleg ez egy vége láthatatlan dolog.
Hát akkor nagyon szépen köszönjük Havas Dórának, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk. Nektek pedig köszönjük azt, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így, a Filiző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on, vagy bármilyen streaming platformon, ahol podcastet szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!